Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Látványos és élménydús programokkal készül a Szent István napi rendezvény sorozatra a Magyar Honvédség. A hagyományokhoz híven a tisztavatás után légiparádét tartanak a parlamentnél, míg a Városligetben a legkorszerűbb haditechnikai eszközöket tekinthetik meg 3 napon keresztül az érdeklődők, közölte a minisztérium. Felhívták a figyelmet arra, hogy a repülőgépek és a helikopterek augusztus 20-án több alkalommal repülnek át alacsony magasságban Budapest és az agglomerációja fölött, a repülések során a térségben megszokottól eltérő nagyobb zaj és hanghatás várható. Augusztus 20-án 8 óra és 8 óra 40 perc között Magyarország lobogójának felvonása és tisztavatás tekinthető meg a Kossuth téren, majd a légiparádé következik 9 és 10 óra között a Duna felett, a Lánchíd és a Margit híd közötti szakaszon áll a közleményben. Hozzáfűzték, a légiparádé előtt augusztus 20-án délelőtt 8:30-kor a kecskeméti repülődandár 3 Gripen harcászati repülőgépből álló köteléke díszelgő áthúzást hajt végre a Kossuth tér fölött a tisztavatás alkalmából. Szent István korában válaszút elé került az ország. Akkor is a megmaradásunk volt a tét, és ma sincs ez másképp, mondta a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára Miskolcon, a Borsodobó-Zemplén vármegyei kormányhivatal által államalapító Szent István király tiszteletére rendezett ünnepségen. Latorcai Csaba a Miskolci Nemzeti Színházban arról beszélt, hogy zavaros időket élünk, zavaros ideológiák, békétlenség, és ezzel együtt a halál kultúrája által táplált jövőtlenség uralkodik Európa felett, amely korábban szebb időket élt meg. Ez a káros és romboló kultúra beszivárog a mindennapi életünkbe, nemzeteket és népeket fordítva egymás ellen, fűzte hozzá. Az államtitkár kijelentette, kihívásokkal teli időben kell betöltenünk az Európai Unió megtisztelő és kiemelkedően fontos elnökségét. Megjegyezte azt is, hogy szinte egyedül Magyarország áll ki a béke szükségessége mellett. Leszögezte, akik nemzeti és keresztény alapokon próbálják az agóniából kivezetni és újjászervezni a kontinens életét, azok háborúpárti gyűlöletrohammal találják magukat szemben. Magyarország egy ilyen helyzetben vette át július 1-től az Európai Unió tanácsának elnökségét, emelte ki az államtitkár. Mintegy 2,5 milliárd forintos kerettel folytatódik az útra való ösztöndíjprogram, közölte a belügyminisztérium gondoskodás politikáért felelős államtitkára. Fülöp Attila elmondta, az ösztöndíjakra augusztus 25-től, illetve augusztus 30-ától lehet jelentkezni, a pályázatok benyújtására 1 hónap áll rendelkezésre. Az útra való ösztöndíjprogram alapvető célja a nehéz sorsú gyermekek támogatása. A gyermekvédelemben élő gyerekeknek, a hátrányos helyzetű gyerekeknek, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeknek nyújt ösztöndíj pályázati lehetőséget 4 célra. A programra 2 milliárd 328 millió forintot különítettek el, közölte az államtitkár. A tudás transfer jegyében rendezik meg az idén immár 33. alkalommal a Farmer Expo-t, melynek helyszíne a Debreceni Egyetem Böszörményi úti kampuszán lesz augusztus végén, jelentette be Vaszkó László vásárigazgató sajtótájékoztatón. A Farmer Expo nemzetközi mezőgazdasági és élelmiszeripari vásár szervezőinek legfőbb célja, hogy a gazdákat hasznos tudással lássák el, fogalmazott. Ezt szolgálják az 5000 négyzetméteren a 200 kiállító által szervezett bemutatók, az ágazati tanácskozások és üzletember találkozók is, fogalmazott. Tájékoztatása szerint a sertéságazat, a baromfitartás, a marhatenyésztés és a juhágazat szakembereit is külön-külön tanácskozásra várják. Sport. A kanadai Garrett Hunt a DVTK jegesmedvék legfrissebb igazolása. A bejelentés szerint a kemény fizikális játékban nagy rutinnal rendelkező támadó szerdán érkezett meg Miskolcra, és már csatlakozott is a 2024-25-ös szezonra készülő csapathoz. Hunt az egyik legrangosabb kanadai junior liga bajnoki címével kezdte pályafutását, majd egészen fiatalon bemutatkozott Észak-Amerika második legerősebb bajnokságában, az AHL-ben. A kanadai támadó Európába szerződve az orosz bázisú nemzetközi bajnokságban, majd a KHL-ben a Kunlun Red Star csapatát erősítette. A 2021-22-es idényben pedig Brassóban a Korona Brassó együttesével játszott az Erste Ligában. Végül az időjárásról. Általában közepesen felhős időre számíthatunk, de időszakosan erősen felhős is lehet az ég. Összességében több helyen várható zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 38 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban folytatjuk az elektromos autók létjogosultságának kérdéskörével foglalkozó összeállításunkat. Műsorunkban szó lesz az akkumulátorok kínai monopóliumáról, a zöld erőforrások illúziójáról, és a Rotterdamban álló eladhatatlan elektromos autókról. Dr. Vasárus Gábor László geográfust, a Regionális Kutatások Intézetének munkatársát, és Németh József Lukács biofizikust, a Szegedi Tudományegyetem mérnöki karának tanárát hallják.
El kell különítenünk azt, hogy a különböző akkumulátorokat mire akarjuk felhasználni. Tehát az, hogy mi most ragaszkodunk hozzá, és arról beszélünk folyamatosan, hogy hogyan tudnánk az elektromos autózást, illetve a másik nagy volumenű felhasználási terület az ugye a hálózati energia tárolás volna, amely segítségével ki tudnánk egyenlíteni a különböző időjárás függő energiatermelések által hozott csúcsokat, illetve völgyeket. Ebből a szempontból ugye az akkumulátorgyártásnak a volumenét rettenetesen fölfuttatták. Tehát nagyon-nagyon most egy erős túltermelési válság van ilyen szempontból, és hogy is mondjam, gyakorlatilag szalad az akkumulátor a vevők után. Mi az, amiben még lehetne berakni akkumulátort, illetve hogy azoknak az akkumulátoroknak, amiket már beszereltek, illetve beszerelésre várnak, azoknak a eladása, tehát azoknak a készülékeknek, illetve gépkocsiknak az eladása, az hogyan menjen. Hogyha az ember eléggé szemfüles, akkor a rotterdami kikötőnek a műhold felvételein akkora parkolókat láthat, mint sehol máshol Európában. Be vannak ragadva az elektromos autók, amiket behoznak ugye Kínából, és egyrészt különböző szabályozási dolgok, de másrészt leginkább az alacsony kereslet miatt gyakorlatilag nem lehet ezekre vevőt találni. Ezek nagyon nagy gazdasági kihívások, mert rettenet mennyiségű tőke áll benne. A gyártókapacitás, tehát a gyártókapacitásnak a túlkalibrálása, mert erről van szó, tehát olyan mennyiségben telepítettek ide gyártókapacitást Európába, amire gyakorlatilag nincsen szükség abban az esetben, hogyha nem gerjesztjük valamilyen mesterséges támogatási juttatással az autók iránti keresletet. Tehát az a nem probléma ez, hanem hogy egy autóba olyan, hát egy tonnás, 700 kilós, egy tonnás akkumulátor megy bele. Na most azzal gyakorlatilag 700 kilónyi akkumulátorral egy embernek az összes egyéb elektromos kütyű szükségletét azt örökre akkumulátorral el lehetne látni. Tehát ebből a szempontból nem lesz elegendő piac, ami fölvegye ezt a mennyiségű akkumulátort. Ugye itt törhetne be a lakossági energiatárolás, tehát ezek az úgynevezett ilyen powerwall, vagy hát ilyen lakossági energiatároló egységek, amire ugye közvetlenül mondjuk a tetőn lévő napelemből termelünk, és akkor hát egy ilyen kvázi szigetszerű üzemet tudunk ellátni, és otthon tudunk belőle valamilyen módon gazdálkodni. Hát ebből a szempontból megint csak a rosszfajta technológiát, tehát ugye ez az NCM lítiumos technológia, amiről beszéltünk, ez továbbra is tűzveszélyes. És én nagyon nem szeretnék egy olyan környéken lakni, ahol 3 repeszromboló gránátnak az energia tartalmát tároló kis akkumulátorok vannak szétszórva mindenhol a környéken, amiket ráadásul ugye kint fognak elhelyezni, mert bent nem tudja elhelyezni, mert hogyha bent van, akkor olyan szellőztető meg biztonsági intézkedések kellnek hozzá, amit nem fog senki bevállalni. Kint lesz, kint süti a nap, veri az eső, egy idő után abban lehet el az árlat. Tehát ugye ezeket egészen picike cellákból rakosgatják, gyakorlatilag AS elemekből van összerakva egy Teslának is az akkumulátora, csak nagyon sok van egymás mellé pakolva, és ezeknek minden egyes cellának megvan egy adott félrétje, tehát milyen valószínűséggel fog tönkre menni. Hogyha elegendően sokat rámolunk bele egy dologba, akkor előbb-utóbb tönkre fog menni, és nem szívesen lennék annak a háznak a környékén, amelyik éppen eldurran. Na most ebből a szempontból ugye jobb ez a vasfoszfátos technológia, amit ugye mondtam, Kína még nem enged ki a kezéből, tehát 25-ig megvan még rá a szabadalmuk, és utána tudna bárki egyáltalán licenszet fizetni érte, hogy azt megvegyék, azt a, tehát hogy elkezdjék gyártani, de én gyanítom, hogy nem nagyon fogják, mert ez ennek a vasfoszfátos katódanyagnak az összeállítása. Ez is azért nem annyira egyszerű. Tehát trükkös móka, ezek gyakorlatilag már ezeknek a katódelemeknek a gyártása, ez egy előre haladó nanotechnológiás folyamat. Tehát itt olyan módon kell a részecske méretet, a különböző kis apró golyócskáknak a bevonatát elkészíteni, ami tényleg nanotechnológia. Ezt nem fogják egyrészt kiengedni a kezükből magát a technológiát, másrészt meg ahhoz, hogy reprodukálni tud, ezeknek olyan mértékben szükséges a nyomás hőmérsékleti viszonyoknak az optimálása, hogy az pontosan úgy terüljön az a bevonóanyag a nanorészecskén, hogy az a részecske méret az ne. Tehát ezek nem egyszerűek.
Elég hát ez már a processzor gyártás komplexitását
közül. Igen, gyakorlatilag. Hát azért mondom, hogy nanotechnológia, tehát ugyanúgy nagyon fölkészült gyártás kell hozzá, és gyakorlat. És ezt nem fogják nekünk ideadni.
Én még csak annyival egészítenénk ezt, hogy Afrikában például voltak ilyen sikeres projektek, ahol arra használták a napelemet meg az aksit, amire ez tényleg jó. Tehát olyan afrikai falvakban, ahol gyakorlatilag lehetetlen kiépíteni az infrastruktúrát, oda leraktak napelemeket, meg ilyen akkumulátor, 700-800-900 kilós aksikat, és arra jó volt, hogy azt a falut, ahol soha nem volt még áram, ellássák annyi árammal, ami ahhoz kell mondjuk egy mini víztisztító készülék működjön, rádió, tévé, egy minimális közvilágítás. Ott általában ezt úgy oldották meg, hogy gyakorlatilag egy külön épületet építettek a falu legszélén, abban lettek bepakolva ezek a aksik, és akkor ott az volt, hogy ez a vályogépítésű ház, ugye ez önmaga egy kicsit hidegen tartja, hűsebben tartja, másrészt, hogyha az fölrobban, akkor nem történt semmi. Ugye nyilván ezt mondjuk már egy meglévő város szerkezetben, mondjuk egy Szegedben nem tudunk csak úgy lerakni ilyen épületeket, amik hogyha fölrobbannak, nem kár érte. Plusz nálunk nincsenek értelme, mert nálunk van elektromos hálózat. Tehát úgy ilyen szempontból például az egy tragédia volt, hogy például a napelemet ráengedtük az elektromos hálózatra. A napelem az arra lenne jó, hogy a légkondi működjön róla, amikor süt a nap. Tehát nálunk is, tehát az igazság, hogy jelenleg a napelemeknek is nagyon rossz a hatásfokkal, mert nagyon sok, tehát gyakorlatilag az évnek nagyjából 20-25%-ába tudnak termelni. Jó, ez nyilván országonként, tehát Magyarországon sem mindegy, hogy mondjuk azért a Bakonyban vagy mondjuk Szegeden, de még Európában ennél sokkal nagyobb a különbség, mint egy Szicília meg egy Észak-Németország között.
És ennek ellenére az észak-németek még több napelemet telepítettek, igen, mint a szicíliaiak.
De ez politikai döntés kérdése volt. És ebből van egy hatalmas veszteség, és azt akarjuk az aksint árulni, ami még van egy nagy veszteség, és a végén ott vagyunk, hogy gyakorlatilag, hogyha kiszámoljuk, mert azért azt ki lehet számolni, hogy ahhoz, hogy nekünk legyen egy eurónk, amit el tudunk költeni, ahhoz, hogy nagyjából 0,015 gram széndioxidot ki kell bocsájtanunk az iparban, szolgáltatásban valahol. És gyakorlatilag a végén ott vagyunk, hogy ahhoz, hogy megspóroljunk egy tonna széndioxidot ilyen technológiával, ahhoz ki kell nyomnunk 2 tonna széndioxidot a légkörbe. Tehát gyakorlatilag ez a látszólagos környezetvédelem, ez valójában duplikált környezetkárosítást okoz. Tehát ha nem csinálnánk semmit, azzal kevésbé károsítanánk a bolygót, mint ezzel a jelenlegi folyamattal. Én ezt meg hozzátenném, hogy ugye azért ilyen szempontból a lítium akkumulátor az egyébként egy fosszilis erőforrás gyakorlatilag, mert ugye egyrészt Kínából vesszük, tehát ugyanolyan függőek vagyunk tőle, mint az orosz gáztól voltunk függőek. Most a min az egész Európát értem, nem Magyarországot. Másrészt azért ezeknek a lítium akkumulátoroknak az újrahasznosítása az nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon. Hát még Európában úgy, ahogy létezik, de ha globális szinten nézzük, akkor gyakorlatilag homeopátiás mennyiségben hasznosítják újra a lítium aksikat. Ezeket nagy részén kivágják Bangladesbe, aztán ott elássák, vagy ott hagyják szétrohadni.
Egyszerűen a nanotechnológiával előállított berendezéseket nem tudjuk újra hasznosítani, azért, mert az anyagoknak olyan kicsi méreten belül változik az anyagoknak az összetétele. Napelem is ugyanilyen ugye ezzel a rétegelt nanotechnológiás kialakítással, hogy azt nem tudjuk elválasztani egymástól. És az elválasztás az egyedül valamilyen kémiai környezetben történhetne, tehát nincs az a módszer, hogy akkor most szétválogattatom. Fizikailag nem tudom szétválogattatni, tehát gyakorlatilag föl kellene oldani az egészet valami jó erős savban, aztán utána fogom és szelektíven elkezdem kicsapkodni belőle a különböző összetevőket tartalmazó részt, és aztán rájössz arra, hogy utána azt még tisztítanod kellene, és már ott vagy, hogy sokkal olcsóbb az újonnan szintetizált, és az még tisztább is. Nem éri meg. Egyszerűen nem éri meg újra hasznosítani.
És ha ezt mind figyelembe veszük, akkor itt már olyan pénzekről beszélünk, meg környezeti károkról, hogy gyakorlatilag, hogyha pusztán tényleg környezeti szempontból nézzük, akkor ott tartunk, hogy egyébként sokkal jobban megérné, hogyha az Európai Unió így dotálná a hagyományos autók vásárlását, mert ha csak azt elérnénk, hogy mondjuk a 96-os gyártású autókat lecseréljük mondjuk egy 2020-as autóra, akkor sokkal több széndioxidot spórol, mert az a helyzet, hogy konkrét példát mondok, egy 96-os Opel Astra meg egy 2022-es Opel Astra között pont kétszeres kibocsátásbeli különbség van.
Egyszerűen jobbak a motorok, jobb a katalízis, jobb a hatásfok.
Igen, és meg kiszámolod, hogy mekkora környezeti lábnyom van egy elektromos autónak, és hogy az mennyi széndioxid spórolással jár, akkor kijön, hogy gyakorlatilag sokkal jobban járnánk, hogyha a régi autókat tüntetnénk el az utcákról, és helyettük új benzinüzemű autók lennének. Sőt, tehát gyakorlatilag a legújabb benzinüzemű autók között már van olyan, aminek tisztább a kipufogó gáz az gyakorlatilag ugyanolyan minőségű, mint amit Budapesten jelenleg a levegőminőség. Tehát vannak olyan városrészei Budapestnek, ahol nyilván ez nem így működik, de gyakorlatilag tisztább a kipufogója némelyik legmodernebb autónak, mint ami ott a városi levegő. Sokkal kevesebb pénzből. Ráadásul, ha meg már mindenképp elektromos autót akarunk gyártani, akkor meg inkább a buszokat kéne elektromossá tenni, mert az a városban rohangál, gyors, sokszor megáll, sokszor elindul, úgy, és az elektromos autónak a legjobb teljesítmény, tehát az elektromos autónak a legnagyobb előnye, hogy induláskor nagy a teljesítmény leadása. Nem olyan teljesítménygörbéje van, mint a benzin vagy a dízel motornak. És a sűrűn megálló, sűrűn elinduló járműnél érdemes elektromos motort használni, de ez például a taxi meg a busz.
Voltam New Yorkban, reptéren Londonban, Berlinben lassú volt a fény, én bolygottam Amsterdam. És hessett már ekes, Párizsból SMS, szikrázott Velence, Varsóban a fűszeres lány, aki eladó, de én nem bemapó. Halló, 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 hallucináció, csak a szerelem, elelen, elelen, valahol elveszett, veszett, ő keresett, sehol se talál. Itt lesz a szekrényben, a kávés csészében, vagy tán a szőnyeg alatt, az ajtó mögött nem néztem. Egy sötét sarokban, nyilvános vécében, kerültem egy kávéházban, budai erkélyen. Jaj, hívott nyomozó, mert én nem kalambó. Halló, 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 halucináció, csak a szerelem, eleven, elemen, valahol elveszett, veszett, ő keresett, sehol se talállak téged életem. Voltam keleten, jártam nyugaton, tudom, hol lakom.
De egyébként mi elektromos közlekedésben nagyon jól állunk Magyarországon, elmondom. Csak ugye ezt nem aksirolódottuk meg egész eddig, hanem sokkal részszerűbben felső vezetékre, ezt ugye úgy hívják, hogy tróli meg villamos, nem véletlenül egyébként Budapestnek van a világon az egyik legjobb villamos közlekedése. Tehát valójában, és egyébként amit mondtál, az annyira nem egy új dolog, hogy például az első elektromos autó forradalmat, ugye Magyarországon például Rába a 20-as években, Rába PL néven gyártott elektromos autót. Első között a világon, ez kevésbé ismert. Ez pont azon bukott meg, hogy a savas akkumulátorok kigőzölgését nem viselték jól az emberek. Meg a megbízhatósága annak is viszonylag rossz volt, kiukadt, aztán folyott az akkumulátorsav. A másik dolog meg ugye, hogy már akkor is egy jelentős probléma volt, ami mai napig nincsen megoldva, hogy az elektromos autót nem tud csak úgy megtankolni. Azt lassan tölteni kell. Most már ebben hatalmas javulást értünk el, mert most már nem 12 órán keresztül kell tölteni egy elektromos autót, mint régen. Tehát egy 80%-ra feltöltött akkumulátort nagyon nehéz már visszatölteni 100%-ra, még a modern akkumulátoroknál is. Ebben is van javulás. De hogy azért ez nem úgy működik, hogy csak úgy csatlakozik. Ez pont azért van, mert az elektromos autó arra lenne jó, és erre van optimalizálva a kínai elektromos autó, hogy te a városba rohangálj vele, mint egy Shanghaiban rohangáljál. Nem arra, de mondom, mi magyarok nem erre használjuk, hanem mi kényszeresen akarunk vele Budapest meg Szeged között rohangálni, vagy mondjuk Győr és mit tudom én, Kisbér között, de nem erre való. Tehát, hogy még amire jó, arra se jó használjuk.
Töltéssel kapcsolatban, tehát vannak ugye ilyen rettenetesen optimista hozzáállású emberek, hogy akik szerint ez az elektromobilitás, ez bele tudna rágni a közúti szállításnak, a kibocsátásának a csökkentésébe, ugye a teherforgalomnak az elektromossá tételével. Most erre az egyetlen egy opció, ami Németországban néhány kísérleti szakaszon megvalósult, az áramszedős autópálya rendszer, mert hogyha az ember megnézi azt, hogy nagyjából olyan 2-3 megawattórás akkumulátor kellene ahhoz, hogy értelmes távolságot tudjon menni vele egy kamion rakománnyal együtt. Na most ezt a mennyiséget, ha megnézed, hogy akkor most megawattóráról van szó, azt, hogyha fél óra alatt meg akarok tölteni mondjuk egy 2 megawattórás akkumulátort, akkor az kijön, hogy az 4 megawatt áramfelvétel. És 4 megawatt áramfelvétel az több ezer amper, tehát ez gyakorlatilag arról szólna, hogy az összes töltőállomás az valójában egy Sándorfalva méretű alállomás lenne. Azt minden egyes benzinkútnál azt a méretű elektromos biztosítást és elektromos betáplálásnak a betáplálást kellene biztosítani, mint ami Sándorfalván van mondjuk. Ez csak azért, tehát nem a maga a mennyiség azon a rettenetes sok belőle, hanem az, amilyen gyorsan bele akarjuk pumpálni. És ugye ez, hát az ohm törvény az továbbra is életben van, és ennek megfelelően itt több kilovoltos áramokat kellene, ami azt jelenti, tehát ez egy részvezeték volna, azt a részvezetéket körülbelül, tehát te már nem tudná az ember megemelni azt a vezetéket, amit rá kellene dugni a kamionra ahhoz, hogy azt a mennyiségű áramot, amit elvéletileg képes arra, hogy fölvegyen, azt fölvegye azért, hogy mondjuk csak 20 perc, fél órát kelljen a sofőrnek töltenie a töltőállomáson, mire belecsorog.
Bárkonyi Gábor szakértő fogalmazta meg jól, amikor mondta, hogy ezekben a technológiában fanatikusan hívő emberek azok Kína hasznos, mert gyakorlatilag ők az európai autóipar tönkretételét csinálják az egy a kínai autóipar jójáron. Ez ugyanolyan kamu, mint amikor mondják, hogy egyes országok most már 100%-ból fedezték a áramellátást, és akkor nem teszik hozzá, hogy és meddig 10 másodpercig, vagy 12 másodpercig, lehet, hogy volt 13 másodperc is. Nem, és ez ugyanilyen, hogy például az egy hatalmas nagy hírverés volt Magyarországon, és gyakorlatilag teljes széltében, hosszába, vertikumába lehozta a magyar média egy hónapon keresztül, hogy a Volvo csinált már elektromos kamiont. Aztán tették hozzá, hogy igen, ez az elektromos kamion, ez arra van kitalálva, hogy a gyáron belül 500 métereket megtéve furikázza a cuccokat, és mi amíg pakolják, egyből töltik is. Tehát hogy gyakorlatilag itt ez a kamion, ez 500 métereket tesz meg.
A másik, ugye ennek egy nagyon jó alkalmazási terület. Tehát az a helyzet, hogy ezeknek mindegyiknek megvan a maga alkalmazási területe. Például a rotterdami kikötő, az kifejezetten alkalmas, mert ott ugye arról van szó, hogy fogom magam, leveszem a konténerhajóról, rárakom a trélerre, és arrébb viszem 200-300 métert ott a kikötőn belül. Tehát erre tökéletesen alkalmas az elektromobilitás. Egyszerűen, tehát azt kellene látni, hogy az emberek nagy része úgy tekint el, erre, mint valami ezüstgolyó, ami mindent vinni fog, és hogyha ezt megoldottuk, akkor hátradőlhetünk, és megvált a globális fölmelegedés. Nem. Nem.
Tehát
magunkat verjük át, mert tényleg azzal, hogyha az egész mindenséget, tehát az egész közúti közlekedést most azonnal fognánk, és teljes egészében elektromosra cserélnénk, és mindeközben még az elektromos hálózatnak csak ezeket a gépeket ellátó részét azt is alacsony szén-dioxid kibocsátásúra cserélnénk, akkor megszabadulnánk 5%-ától összes házat leszigetelnénk 10 centi hungarocellel, akkor 25%-át spórolnánk meg a kibocsátásunknak. Na most mi az egyszerűbb? Fogni és fölkenni minden épületre 10 centi hungarocellt és lehúzni csemperagasztóval, vagy fogni és nulláról újraépíteni a teljes töltőhálózatot és mindenkinek új kocsi, új...
Ennél már csak egy rosszabb megoldás van, ugye a hidrogénes, mert a hidrogén az a másik mánia ugye most, hogy majd jön a hidrogénes autó, tehát a hidrogénnek vannak buktatói. Tehát a hidrogén az egy olyan pici atom, hogy az személyt módon szeret átdifundálni a 10 centi vastag acélon is, tehát mondjuk eleve azt nem tud csak úgy tárolni, mint mondjuk egy benzint, de még az aksihoz képest is sokkal rosszabb. A másik, hogy 50% veszteség, tehát bemegy a hidrogén molekula, kijön energiaformájába az autóhajtásláncán, ott 50% veszteséged van, tehát nagyon rossz a hatásfoka. De és azt már nem szokták ehhez is hozzátenni, hogy a hidrogént az hogy termeli az ipar, mert az nem úgy, mint az iskolában, hogy beledugjuk a áramot a pohár vízbe, aztán bugyog fel a hidrogén, meg az oxigén, hanem ipari szinten metánból állítják elő a hidrogént. Tehát gyakorlatilag ott tartunk, hogyha ezt mind figyelembe veszük, hogy egy jelenleg működő Magyarországon is létező ilyen hidrogénüzemű busz, az konkrétan több mint kétszer környezetszennyezőbb, mint egy sima dízelbusz. Tehát gyakorlatilag ez az egész elektromos közlekedés, ez egy Kína által nagyon tudatosan kitalált taktika volt, ami be Európa belesétált a csapdába, és gyakorlatilag most ki vagyunk szolgáltatva a kínai iparnak. Másrészt meg a környezetvédelem élményének a marketing eladása érdekében gyakorlatilag sokkal több környezeti kárt okozunk, mint hogyha egyébként nem csinálnánk semmit.
Azt azért tegyük hozzá, hogy a Kína ezt nem föltétlenül egyébként az európai autógyártásnál. Őnekik azért van szükségük az elektromobilitásra, és azért van szükségük arra, hogy képesek legyenek megoldani alternatív módon a közlekedésüket, mert az összes olajukat importálják 2-3 ezer kilométerrel messzebbről, még nagyon-nagyon érzékeny, geopolitikailag érintett útvonalakon keresztül. Ennek megfelelően, hogyha őnáluk elzárna bármi, mondjuk akár India, akár valaki bojkott alá vonná mondjuk a Malakaszorost, akkor őnáluk 2-3 héten belül összeomlana a teljes gazdaság. Ezért őnekik elemi érdekük az, hogy valóban legyen egy alternatívájuk, tehát ők ezért erőltetik. Aztán az, hogy ez még export módon is ki lett játszva ez a dolog, az már nyilván ők akarnak belőle valamit, de ők akkor is, tehát hogyha mi eltartott kis ujjal nem vettünk volna egy darab elektromos autót se, Kína akkor is elektromos autókra állt volna át, mert meg akarják oldani ezt a kőolajkitettséget.
Csak ugye Kína nem bábozza, hogy ez környezetvédelemről szól, mert Kína simán megtankolja az elektromos autóit kőszéntüzelésű erőművekkel, tehát ő legalább nem próbál úgy csinálni, mint ennek bármi közel lenne a környezetvédelemhez.
Ez a taxi, ami tudod, bevisz még engem az emlékeimbe, és megáll. Bár régiségem közt van, hogy megbújik valami új is, de ha érkezik még újabb, az bizony magától elmúlik. Hiába keresném, már nem is rémlik, hajnalban az álmok félváról csak úgy mesélik. Látták talán egyszer ott a rem szakaszban búcsúzni egy ébredő buszablakban. Mai nap is rájöttem, hogy pont ilyen lenne biztos, ha ma este 7-kor hirtelen nem jut eszembe itt most. Milyen jó, hogy vagy, és a jövő közös ismeretlen, mert veled minden hihetetlen. Veled minden hihetetlen, veled minden hihetetlen, veled minden, minden hihetetlen, veled minden hihetetlen. Dokkokra, tárában, konténerek felpakolva, okkal várják az emlékmunkások meghajolva, úri kénye kedve szerint. Feledékeny uruk, tényleg mire akar emlékezni, és mondja meg miért nem azt a könnyűt választotta, amit szinte fel se kell emelni, olyan könnyű benne minden, és baj, nincsen semmi. Ma is tudod, valahogy azt hiszem, hogy ez van, hogy így volt tegnap, így lesz holnap is. Pont ez az extra, hogy veled minden hihetetlen, veled minden hihetetlen, veled minden, minden hihetetlen, veled minden hihetetlen, veled minden hihetetlen, veled minden hihetetlen, veled minden, minden hihetetlen, veled minden hihetetlen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Zöld hullám című műsorunk, amelyben folytattuk az elektromos autók létjogosultságának kérdéskörével foglalkozó összeállításunkat. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője, Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál a szerkesztő Kojsze Péter. Mai adásunkban először Szilvásváradra látogatunk, ahol lassan két évtizede, augusztus első vasárnapján szabadtéri evangelizációt tartanak a református kerektemplom kertjében. 2007 óta minden évben megszervezik az alkalmat, melyre nem csak Szilvásváradról, illetve a környező településekről, városokból érkeznek a hívek, hanem akár határainkon túlról is. Deliné Horkai Mertával, helyettes lelkipásztorral beszélgetünk a következő percekben. A felvételt Huszár Kata készítette.
Az első alkalma az 2007-ben volt, augusztus 5-én, amikor is még az akkori esperes úr, nagy tiszteletű Kádár Zsolt, esperes úr, ötlete volt ez, és a néhai Csiha Kálmán volt az akkori első szolgálattevő, és hát egy nagyon áldott alkalom volt, így egyházmegye által is megtámogatott, és ez most már immáron ugye 17. alkalommal vagyunk most jelen, és rendeződik meg ez a csodálatos alkalom, teljes mértékben az egyházmegye támogatásával, és hát gyakorlatilag a rendezésével, de azért elég erősen szabad kezet ad így a gyülekezetnek is, úgyhogy évről évre, mindig augusztus első vasárnapjának délutánján van ez a szabadtéri evangelizáció, és hát egy kicsit olyan hangulata van az egésznek, legalábbis az én benyomásom ez volt, mikor legelőször 2011-ben részt vettem rajta, hogy mint a hegyi beszéd, hogy az emberkék szépen gyerekekkel, mindennel, szépen a füvön, plédeken, kinek ahogy jól esik, és akkor hát ugye szólt az evangélium, szóltak a dicsőítések, az énekek, és ez egyre inkább bővül azóta már, tehát már most már mondhatom azt, hogy nem is annyira csak egyházmegyei jellegű, hanem regionális. Tehát ugye mi itt hatásszél vagyunk megyét illetően, és ugye a Borsod-Gömöri rész is átjár nagy aktivitással, sőt, mi több, mondhatnánk Kárpát-medenceinek is, mert voltak már erdélyi, aztán most is vannak felvidéki testvéreink, aztán Kárpátaljáról is voltak, már szolgálattevők is voltak ezekről a vidékekről, úgyhogy tehát egy egyre szélesebb kör. És most meg még külön van egy nagy örömünk, hogy a helyi gyülekezeti tagok is elkezdtek szolgálni ebben a tekintetben. Jó hírét vitték ennek az alkalomnak. Ugye mi most úgy rendezzük ezt, hogy gyülekezeti tagokkal és a presbitériummal közösen megbeszéljük. Tehát ugye Karászi nagytiszteletű úr volt az, aki ezt ugye szervezte egészen 2022-ig. 2022 március Tősától vagyok, én helyettes lelkész itt a gyülekezetben, és mi, tehát én arról tudok beszámolni, ugye, amit mi szerveztünk már, ez most a harmadik alkalom már, mindig a presbitériummal megbeszéljük, és akkor így imádságban hordozzuk azt, hogy ki is legyen akkor a szolgálattevő, és hogy is legyen. Minden alkalommal más szolgálattevő van, és igyekszünk, tehát arra is odafigyelni, hogy messze vidékről is akár, tehát hogy minél inkább megismerni a mi református egyházunkat, mert azért egységesek vagyunk mi, mint reformátusok, de azért vannak tájegységek, vannak helyi szokások, különböző szokásjogok, és azért azokat nem árt megismerni. Így történt a mostani, hogy szerepelni voltak a népdalkörrel a kis asszonyaink a gyülekezetből, egy önkormányzati nyugdíjas klub, és ahol szerepelni voltak egy ünnepségen, ott több fellépő volt, elkezdtek beszélgetni, kiderült ott is, hogy reformátusok vannak közöttük, és olyan nagy barátságot kötöttek, hogy bizony ők is ajánlkoztak, és a mieink is meghívták, úgyhogy most van egy plusz népdalkörünk, most itt a maklári csapat így van itt köztünk, hogy egy ilyen barátságból induló, de aztán a Gedeon társasággal is sikerült most kapcsolatot teremteni, beszélgetni, és akkor ők is tiszteletüket teszik most itt köztünk, hogyha most egy nagyon-nagyon széles repertoárral készülünk, ahhoz képest például, ami az ezelőtti volt, bár tavaly például Dészabó Dániel, nagyon örültünk a szolgálatának, ő volt a szolgálattevő, csodálatos alkalmat töltöttünk együtt, úgyhogy minden alkalomra más-más szolgálattevő, és mindig nagyon áldásos, és azt mondhatom, hogy egyre áldásosabb. Jövőre is gondoltunk már, ha Isten éltet bennünket és megtart, akkor ifja Pocsai Sándor feleségével, Törvisi Timjával jönnének, amennyiben be tudják még az idejükbe kalkulálni, mert ezt már tavaly kértük, úgyhogy elég leterhelt nekik is a nyaruk. Úgyhogy nagyon örvendezünk, és a gyülekezet körében is egyre népszerűbb, egyre nagyobb hangsúly van rajta, egyre többeket vonunk be, és egyre inkább érzi, talán majdnem mondhatnám azt, hogy nem is tűnik fel, hogy az egy egyházmegyei rendezvény, mert olyan intenzitással van benne a helyi gyülekezet, hogy tényleg a presbiterek, a gyülekezeti tagok, asszonyok sütnek, recepteket cserélnek, aztán felajánlásokat kapunk most már egyre inkább, egyre jobbakat. Úgyhogy népünnepélyé kezdi kinőni magát, aminek mi végtelenül örülünk.
Mennyire más egyébként egy ilyen szabadtéri evangelizáció, akár a hangulatát, akár a szellemiségét tekintve, mint egy vasárnapi igehirdetés a templomban. Igen. Könnyedebb, közvetlenebb? Mert valahogy így ebből azt éreztem, ahogy ugye említette tiszteletes asszony, hogy ülnek a füvön, plédeken, gyerekek, nagyok, igen, tehát csak egy közvetlenebb hozzászólást és kapcsolatot teremt.
Való igaz. Hát az Isten tiszteletünk azért az egy eléggé kötött liturgia. Nyilvánvalóan itt is megvan a liturgiája egyébként, mint az egésznek, viszont tényleg valóban szabadabb, valóban közvetlenebb. Egy kicsit kijövünk a templom falai mögül, ez már ad ennek egy egészen más érzetet ugye az embernek, és az, hogy ez a, hadd fogalmazok így, hogy jövésmenés, tehát föláll, odébb megy, aztán egymásnak ahogy teret engednek. Aztán, jaj, ő nem hozott, én figyeltem ilyet például tavaly előtt is volt, hogy jaj, ő elfelejtett most kispárnát hozni, ő meg a kis székét hagyta otthon is, és csodálatosan gyorsan megosztják a plédjeiket is, úgyhogy több család is el tud férni egy pléden, úgyhogy ez mondjuk egy református istentisztelet keretében, egy vasárnapi főistentisztelet nem igazán mondható azért így el, tehát ebben valószínű, hogy teljesen más, és ami még talán különlegesebb ezzel kapcsolatban, hogy ugye templomi istentisztelet vagy pedig kültéri, az pedig az, hogy ez olyasmi, mint amikor az Úr Jézus szerte járt és hirdette az evangéliumot, hogy itt is az van, hogy egy egészen más hangulata, lelkülete van, hogy a fák alatt, a madárcsicsergés, halljuk a vonatfüttyöt, tehát zajlik az élet mellettünk, és közben itt van egy békesziget, itt van egy kis elcsendesedési lehetőség, és tényleg ott vagyunk az Úristenek a lábainál, az Úr Jézus lábainál, és valóban, tehát az evangélium szól, itt lelkek térnek meg, tudunk konkrét példákat rá, vagy megérintődnek, vagy beékelődnek, vagy besimulnak igazából a gyülekezeti életbe, ilyenekről is tudunk, úgyhogy másabb, teljesen másabb, viszont mégiscsak ugyanarról van szó, tehát az üzenet azért ugyanaz, meg az evangélium.
Honnan érkeznek általában ide egyébként? Mert gondolom, hogy Szilvás Páradról ugye természetesen a gyülekezet tagjai, hogy említette is tiszteletes asszony, nagy szeretettel vesznek részt már az előkészületekben is, de a környékről és a távolabbi vidékekről is jönnek ide érdeklődők?
Igen, igen, mint ahogy említettem az imént, hogy már ilyen regionális jelleget ölt lassan a dolog, való igaz, tehát... Igazából két részre bontanám. Az egyik a környék. Aztán szélesebb körzet az egyházmegye. Aztán ugye, mint ahogy említettem, a mellett mi határszél vagyunk Nagyvisnyóval, ugye, megyei határ. Még azért nagyon baráti és közvetlen viszonyt ápolunk a borsodgömöriekkel. És akkor ez a kör, ugye, valahogy nem is tudom, ez valahogy evidencia, hogy részt veszünk egymás alkalmain, viszont... Nagyon sokan a másik oldala a dolognak, hogy viszik jó hírét. Tehát azért itt vannak olyanok, hogy például úgy beszélik meg a családi találkozót, hogy a messze lakó gyermekek vagy azok barátai ilyenkor jönnek haza, és ezen részt vesznek. Ugye azok elviszik, akkor már annak baráti köre is jön. Tehát tudunk ilyeneket, hogy például Dunántúról vannak itthon gyerekek, unokák, aztán tudunk olyanról, hogy külföldön vannak, és ide orientálódnak erre, ilyenről. Nyilván nem sok van, nem ez a többlet, de vannak ilyenek is, úgyhogy bizony eléggé széles körű, és meg szoktuk hirdetni, hála Istennek az önkormányzattal is jó a kapcsolatunk, és ott a turisztikai vezető, aki intézi ezeket a különböző programokat, ők is mindig rákérdeznek, mindig megkérdezik a templom nyitvatartást, milyen olyan alkalmaink vannak, amire, vagy mikor vannak egyáltalán alkalmaink, és ők ezt hirdetik a saját honlapjukon is, és sokszor a turisták is eljönnek, tehát akik éppen itt vannak, akkor ma is például a délelőtt Istentiszteleten is voltak olyan, hát úgymond turisták, mert hogy ők most pihennek itt Szilvásváradon, messzebbről érkezve, viszont reformátusok, templomjáró, gyülekezeti tagok, és természetesen eljönnek és részt vesznek Istentiszteleten is, ugyanúgy ezeken a délutáni, vagy jobban ezen a szabadtéri evangelizáción is. Úgyhogy elég széles körű, és eléggé összetett, tehát sokrétű az itteni kis csapat, vagy a letelepedett gyülekezet.
Az elmúlt percekben Deliné Horkai Márta helyettes lelkipásztort hallották. Az idei rendezvényen a Noszvai Dicsőítőzenekar, a Felsőtárkányi Dicsőítőcsoport, a Szilvásváradi Gyülekezet Énekkara, valamint a Gedeon Társaság bizonyságtevői szolgáltak, illetve Varga Zoltánt, a Szilvásváradi Gyülekezet testvérgyülekezetének szádalmásnak a lelkipásztorát kérték fel igehirdetésre.
Számomra nagy ajándék és kiváltság, hiszen mi már több mint 30-jel járunk ide, én lelkipásztorként 22-jel pontosan, és nagyon-nagyon sok alkalmat együtt már eltöltöttünk, itt az evangelizációkon is már többször részt vettünk, és mindig csodáltam azokat, akik szolgáltak előttem, áldott igehirdetők voltak, és számomra nagyon nagy meglepetés volt, amikor megszólítottak, hogy a mai alkalmon majd én szolgálok. Tehát ez teljesen kegyelem és ajándék számomra.
Egy picit, hogyha megtudhatunk a szádalmási gyülekezetről is, mit lehet tudni?
A szádalmási gyülekezet 22 éves, mint anyaegyházközség, mint gyülekezet, természetesen sokkal idősebb, több mint 300 ilyen keresztül beszolgáló lelkészei voltak, és 22 ezeret a gyülekezet úgy döntött, hogy anyaegyházzá szeretne válni, és megkezdett minden munkálkodás, feladalmazást, átépítette a régi iskolát, amely már majdnem romos állapotban volt, egy gyönyörű szép parókia, a gyülekezeti teremé, és megszólítottak családommal, oda költöztünk, és így mihelyt megérkeztem szádalmásra, azonnal szóltak, hogy Szilvásvárad, és én a Szilvásváradon megérkeztem, nagyon megkedveltem, és sok-sok-sok alkalommal járunk ide szádalmásról, tehát felvidékről onnan tőlünk.
Akkor azt lehet mondani, hogy jó a két gyülekezet közötti kapcsolat?
Igen, nagyon jó, barátias. Tehát amikor az előző lelkész, és ezt szeretnénk most képíteni a tisztetes asszonnyal, az előző lelkészpásztorral, Karász Jati a tisztetes barátommal oda-vissza alapon szolgáltunk, szószécserék voltak, és ezt természetesen mindig egybe kötöttük egy gyülekezeti kirándulással, tehát mi jöttünk ide Szilvásárra, a szilvásárhelyesek jöttek hozzánk, és ez így működött, és mivel most lelkészcsere is van, szeretnénk ezt a kapcsolatot újból megújítani, és folytatni ott, ahol eddig is tartottunk együtt egymással.
Milyen tervek vannak itt a kapcsolat szorossá tételében, illetve a közeli jövőben?
Tegnap kaptam egy telefonhívást, hogy mi már, ahogyan működünk, hogy említettem, hogy 2 évtizedes a gyülekezetek között, a települések között már 3 évtizedes, sőt már lassan 4 évtizedes kapcsolat lesz. Felmerült az a gondolat, hogy nem lehetne ezt ilyen testvérgyülekezet, egy kapcsolat szerződést is. És mondtam, nagyon öröm, hát ez eddig is volt papír nélkül, de legyen ennek nyoma, tehát most ilyen formában, és szeretnénk, mivel most mi érkeztünk egy csapattal, 12-en érkeztünk, mint az apostolok, ennyien tudtunk most eljönni, szeretnénk majd a szilvásárokat visszahívni mi hozzánk, tehát így szeretnénk, hogy egymás alkalmait meglátogatni gyülekezeteket, és ugyanúgy megélni ezeket a közös örömeinket. Úgy, ahogy mi jöttünk ide örömmel, úgy vissza fogjuk várni, mert maga tisztetes asszony említette, hogy ő még soha nem járt ott. És mi nagyon örülnénk, hogy aki még nem járt ott, mi felénk, a mi vidékünkön, hát a Gömörszék vidéke, Rozsnyó és Krasznahorka vára mellett, vagy nem messze, tehát egy nagyon szép vidéken. És szeretnénk ezt tovább, ezt a kapcsolatot bővíteni és ápolni természetesen.
Milyen üzenettel, mondanivalóval jött mostan ide a Felvidékről Szilvásváradra?
Fú, hát akkor megtudtam, hogy szolgálnom kell, és hogy én leszek az ige hirdető, akkor elkezdtem gondolkozni, és hát Isten azt az igét helyezte elém, hogy amikor az Úr Jézusnak oda megy hozzá egy tanítvány, és azt mondja, hogy követlek akárhová még. Tehát Jézus követésről a mai világban, a mai helyzetben, körülmények között, hogy milyen annak az áldása, és milyen veszély is vannak, amikor az ember ezt nem veszi komolyan.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Megújult a Kazincbarcika alsói református gyülekezet temploma, a 14 millió 300 ezer forintos kormányzati támogatásból megvalósult beruházás során megoldották a csapadék és talajvíz elvezetését, kijavították a homlokzat hibáit és bádogos munkákat is végeztek az épületen. A Tiszán inneni református egyházkerület 5 millió forinttal támogatta a helyreállítást. A részletekről Bunzik Attiláné lelkészt kérdezte Sütő Dávid Pelé.
Miért is szól a hálaadó Isten tisztelet?
Minden vasárnap azt gondolom, hogy ünnep egy református gyülekezet életében, de vannak a gyülekezet életében is különleges alkalmak. Ez egy hálaadó alkalom lesz a templomunk felújításáért. 2 évvel ezelőtt történt már, közel 2 éve, tehát nem egy friss esemény ez, de egy kicsit talán el is késtünk a hálaadással, de ezzel nem is lehet elkésni. Mégis, hogy 2024-re esett ez az időpont, ennek több oka is van. Kazincbarcika város most ünnepli a 70. születésnapját. Szerettük volna, hogyha a születésnapi programok sorozatában van egy olyan alkalom is, ami Sajó Kazincról szól, hiszen azt mondhatjuk, hogy egy fiatal városnak a legrégebbi város része Sajó Kazinc, és a műemléktemplom is a városnak az egyik legrégebbi épülete. Másfelől a 2024. év az Egressy Bénihez is kötődik, hiszen ő Sajó Kazinc szülöttje, és most emlékezünk a születésének 210. évfordulójára. Amikor ide kerültünk lelkipásztorként, akkor a férjemmel együtt, úgy előre tekintve, volt egy nagy álmunk. És ez az volt, hogy 2024-re Isten segítségével, hát ha meg tud újulni a templom, hát ha meg tud újulni a parókia és a gyülekezeti ház. Hát nem vagyunk elégedetlenek, bár nem vált minden álmunk még valóra, de sikerült a parókia felújítása, túl vagyunk most már a templom felújításon, és hálaadással mondom azt is, hogy ebben az évben elkezdődik a gyülekezeti ház felújítása.
És a templom, illetve hát akkor itt említettük a parókiát is, hogyan újultak meg, milyen felújításon esett át ez a két épület?
A parókia felújítása 2017-18-ban történt meg, nyilván az egyházkerületi támogatással, így fogadott minket a gyülekezet, hiszen 2017. augusztusában kerültünk ide, és a parókián nyílászárók cseréje történt meg, festés, burkolás, tényleg elmondhatom, hogy a fürdőszoba felújítása egy szép lelkész lakás, mondhatunk most magunkénak, ahol tényleg örömben telnek a mindennapjaink. A templom felújítás tervezése az egy hosszabb folyamat volt, mivel műemlék a templom, ezért sokféle engedély beszerzésére is szükség volt, és azt gondolom, hogy időben kezdtük el ennek az előkészítését. 2020 volt az az év, amikor már nagyon bántotta a szemünket az omladozó vakolat, a túlcsorduló csatorna, ahogy nem vezette le a vizet, a megkopott falfestés, és akkor a presbitérium úgy határozott, hogy különös figyelemmel kísérjük azokat a pályázatokat, amelyek lehetőséget adnak arra, hogy segítsék ezt a felújítást, és akkor 2021-ben ugye a Magyar Templomfelújítási Program keretében, amit a magyar kormány hirdetett meg, a mi gyülekezetünk is kért, és kapott 14 millió 300 ezer forintot. Addigra, mire megérkezett tulajdonképpen a pályázati támogatás, addigra mi próbáltuk beszerezni a műemléki szakértői véleményeket. Nagy József András volt az, aki az engedélyezési, kivitelezési tervet elkészítette, és hát azt gondoltuk, hogy ez az összeg elég lesz majd arra, hogy tervezett célokat megvalósítsuk. Amit nagyon szerettünk volna, az az, hogy a homlokzat megújuljon, és a csatorna cseréjét, aztán a templom körül a vízelvezetést, illetve a hajó részen az ablakok cseréjét. Igen ám, de közben jött egy Covid-járvány, és utána jött egy olyan válság, ami azt gondolom, hogy tényleg az ország minden területén, mindenhol éreztette a hatását, és az építőiparban különlegesen, így az a támogatás, amit kaptunk, az nem fedezte már ezeket a munkálatokat. És tényleg az Isten gondviselését annyira megtapasztaltuk abban, hogy akkor segítőkezet nyújtott a Tiszáninneni Református Egyházkerület, hiszen felkínáltak egy olyan lehetőséget, hogy a pályázatban megjelölt programot, hogy meg tudjuk valósítani, ők kiegészítő támogatást adtak. Így kapott a mi gyülekezetünk is 5 millió forintot. És ezzel együtt, illetve a gyülekezet önerejével sikerült mindazt, amit elterveztünk, meg is valósítani. A gyülekezetnek nagyon nagy az áldozatkészsége, tehát az előkészületi munkák közel 4 millió forintba kerültek, tehát a szakértői vélemények, a tervezés, és a végén pedig szintén azzal szembesültünk, hogy voltak pótmunkák, amire nem számított a gyülekezet. A hajó rész, az látszik is, hogy elválik a vakolat a toronytól. A műemléki javaslatra egy egységes simított vakolatot kapott, és nyilván ez azért plusz költségekkel is járt. Tehát az egy ilyen 4 millió forintos költség volt, amit szintén önerőből tudtunk fedezni. Összességében a templom felújítása közel 27 millió forintba került. Nagyon áldozatkész ez a gyülekezet. Nem csak a templom felújítás terén, hanem minden más eseményen, programban, bármilyen célt tűzünk ki magunk elé, ezt tapasztaljuk meg, hogy szívesen, tényleg hálával adnak azzal a lelkülettel, hogy amiük van, azt ők Istentől kapják, és amikor adakoznak egy célra, akkor ők azt úgy érzik, mintha neki adnának köszönetként vissza valamit.
Említette, hogy műemlékvédelmi templom, műemlékvédelem alatt áll. Mit lehet tudni a templom történetéről, ha egy kicsit felidéznénk, hogyan jutott el idáig, hogy most megújulhatott?
Úgy olvastam a dokumentációkba, a régi írásokba, forrásokba, hogy három periódusban épült a templom. Nyilván műemléki jellegét is onnan kapta, hogy több száz éves múltra tekint vissza. A legkorábbi része, a nyugati vége a hajónak, az a 13. századra datálják. Vannak ott olyan műemléki emlékek, amik erre engednek következtetni. Aztán bővítették a templomot 1526-ban kelet felé, és 1792-ben épül hozzá még egy kis toldás, illetve a torony. Ugye a türelmi rendelet után, amikor már engedélyezik, hogy a reformátusok is építhetnek tornyot a templomukhoz. Tehát azt lehet mondani, hogy három periódusban épült meg a templom.
Mai háladó Isten tiszteleten itt említettük, hogy Egressy Béniről is megemlékeznek. Ő hogyan kötődik a Sajó-Kazinci gyülekezethez? Mi is ennek a története?
De Egressy Béni eredeti nevén ugye Galambos Benyáminnak hívták. Az ő édesapja Galambos Pál itt volt ebben a gyülekezetben református lelkész, akkor, amikor Benyámin fia született. Maga Egressy Béni azt hiszem, hogy 2 vagy 3 éves koráig élt itt a parókián a lelkész családdal, utána elhelyezték az édesapját, de úgy emlékezünk rá, mint Sajó-Kazinc szülöttjére, és azt gondolom, hogy ő, amit az utókornak hagyott munkásságával, életfelfogásával, hazaszeretetével, tenni akarásával és olyan kitartó tanulni vágyásával ebben mutat nekünk is példát, és azt gondolom, hogy nagyon sok magyar embernek még.
Hogyan emlékeznek meg róla, akár a mai hálaadó Isten tisztelten, vagy általánosan hogyan szoktak megemlékezni róla?
Minden évben a születésnapján van megemlékezés róla. Ez van, amikor a várossal együtt történik. A városban is van Egressy Béninek egy mellszobra, és ott is szoktunk koszorúzni együtt a város vezetőivel, illetve itt a gyülekezetben minden olyan vasárnap, ami közelesik április 21-éhez, megemlékezünk róla néhány gondolatban, és itt a templomkertben is van egy emlékmű. Ilyenkor mi is megkoszorúzzuk, és ott az emlékmű mellett el szoktuk énekelni a szózatot.
Gyülekezet az hogyan készült a mai alkalomra? Itt már beszélgettünk kicsit a gyülekezetről. Milyen hangulatban telt az Isten tiszteletre való készülés?
Legalább olyan izgatottak voltak, mint a lelkipásztorok. Nyilván, mivel ilyen hálaadó Isten tiszteletek viszonylag ritkán vannak egy gyülekezet életében, azt szeretnék, hogy minden szépen sikerüljön, és minden mozzanata ennek az Isten tiszteletnek, illetve az utána következő szeretett vendégségnek az Isten dicsőségére legyen. Elmondhatjuk, hogy nagyon aktívak a gyülekezet tagjai. Elég nagy létszámú presbitériumunk van. 21 presbiter van, és 4 pótpresbiter. Valamilyen módon mindenki igyekszik kivenni a részét a szolgálatban. Tényleg ki milyen talentumot kapott, van, aki a kétkezi munkával tud szolgálni, van, aki kis igekártyákat készített, az asszonyok nagy része nyilván a szeretett vendégségre készül inkább, sütnek, de például olyan jó volt látni, hogy hétfőn és kedden, ezen a héten, ahogy készültünk az ünnepségre, olyan szorgos kezek megjelentek délután a templomkertben, és tényleg az összes virágágyást szépen rendbe tették, hogy úgy minden arról szóljon, hogy ünnep lesz a gyülekezet életében.
És említette, hogy azért visszatekinthetünk, hogy azért még nem is olyan régen kerültek ide. Ezt hogyan fogadták, és hogyan élik meg a Sajó-Kazinci gyülekezetben a szolgálatot?
Mielőtt ide kerültünk volna, több mint 20 évig szolgáltunk 3 gyülekezetben a férjemmel, Sajó-Kazán, Sajó-Ivánkán és Ózd Sajóvárkonyi gyülekezetben, és 2017-ben nyugdíjba vonult innen a lelkészházas pár Tóth Sándor és felesége, és akkor a gyülekezet gondnoka és presbiterei megkerestek minket, hogy szeretnék, hogyha eljönnénk ide lelkipásztornak. Ott is szerettünk szolgálni. A kisebb gyülekezetekben tudtuk, hogy ez más lesz, és talán nehezebb is lesz. Hiába egy helyen vagyunk, de sokkal nagyobb az a közösség, akik között szolgálni kell. Nagyon-nagyon sok öröm ér a mindennapokban is. Tehát nem csak abban, hogy vasárnap szinte teli templom előtt prédikálhat az ember. Nagyon sok áldást tapasztalunk a gyerekmunkában. Itt 5 állami iskolában tartunk hittanórákat. Közel 300 gyermek jár református hittanra. Mindig azt szoktam mondani, hogy velük már lehetne nyitni egy újabb református iskolát. Igyekszünk őket nagyon bevonni a gyülekezet életében. Családi istentiszteletekre hívjuk őket is, a szüleiket, szeretteiket minden hónapban egyszer. Nyári tábort tartunk nekik 100 fővel, vagy van, amikor még többen is jelentkeznek, egy hetes napközis táborunk van. Nagyon sok pozitívumot tudok mondani, soha nem érezzük egyedül magunkat, és a mindenható Isten támogatása és gondviselése mellett azt gondolom, hogy nagyon fontos egy lelkipásztor szolgálatában az, hogy érezze azt, hogy a gyülekezetben is mindig segítő szándékú emberek és segítő kezek nyúlnak felé, és ezt itt mi megtapasztaljuk.
Kedves hallgatóink, ennyi fért mai adásunkba, melyet újra meghallgathatnak az europaradio.hu oldalon. Műsorunkkal kapcsolatos észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk. Nincs más hátra, mint hogy megköszönjem figyelmüket, a szerkesztőt, Kojsze Pétert hallották. Számítok önökre legközelebb is. Viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió Református